Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól és Urunktól, Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassuk meg, kedves testvérek, Isten igéjét, amint azt egyházunk a mai vasárnapra, 60. vasárnapjára igehirdetés alapjául kijelölte. Megírva találjuk Mózes első könyve 3. fejezetének első 15 versében a következőképpen. A kígyó pedig ravaszabb volt minden mezei állatnál, amelyet az Úristen alkotott. Ezt kérdezte az asszonytól. Csak ugyanazt mondta Isten, hogy a kert egyetlen fájáról sem ehettek? Az asszony így felelt a kígyónak. A kert fáinak gyümölcséből lehetünk, csak annak a fának a gyümölcséről, amely a kert közepén van, mondta Isten, nem ehettek abból. Ne is érintsétek, mert meghaltok. De a kígyó ezt mondta az asszonynak, de hogy haltok meg? Hanem jól tudja Isten, hogy ha esztek belőle, megnyílik a szemetek, és olyanok lesztek, mint Isten. Tudni fogjátok, mi a jó és mi a rossz. Az asszony úgy látta, hogy jó volna enni arról a fáról, mert csábítja a szemet, meg kívánatos is az a fa, mert okossá tesz. Szakított a gyümölcséből, evett, majd adott a vele levő férjének is, és ő is evett. Ekkor megnyílt mindkettőjük szeme, és észrevették, hogy mezítelenek. Ezért fügefa leveleket fűztek össze, és ágyékkötőket készítettek maguknak. Amikor azonban meghallották az Úristen hangját, amint szellős alkonyatkor járt kelt a kertben, elrejtőzött az ember és a felesége az Úristen elől a kert fái között. De az Úristen kiáltott az embernek, és ezt kérdezte, hol vagy? Az ember így felelt, meghallottam hangodat a kertben, és megijedtem, mert mezítelen vagyok. Ezért rejtőztem el. Isten erre azt kérdezte, ki mondta meg neked, hogy mezítelen vagy? Talán arról a fáról ettél, amelyről azt parancsoltam, hogy ne egyél? Az ember így felelt, az asszony, akit mellém adtál, ő adott nekem a fáról, és így ettem. Akkor az Úristen ezt kérdezte az asszonytól, mit tettél? Az asszony így felelt, a kígyó szedett rá, azért tettem. Akkor ezt mondta az Úristen a kígyónak, mivel ezt tetted, átkozott légy minden állat és minden mezei vad közt. Hasadon járj és sport egyél egész életedben. Ellenségeskedés támasztok közted és az asszony közt, a te utódod és az ő utódja közt. Ő a fejedet tapossa, te meg a sarkát mardosod. Ámen. Keresztény gyülekezet, kedves testvéreim, az Úr Jézus Krisztusban, múlt héten a golgotai megváltás előképe állt előttünk Izsák kapcsán, azonos helyen, a Móriá hegyei, és ahogy szó volt róla, akkor is a Golgota legalábbis közel van egymáshoz. Most nővérem egyik verses kötetének a címével játszva egy másik hely, másik idő áll előttünk, mert nem előképe, hanem eredete ez a megváltásnak. Hiszen a megváltás szükségessége abból ered, hogy emberként bűnbe estünk. Hallgattunk a csábításra, hallgattunk a hazugságra, hallgattunk az Isten elleni lázadás hangjára. Most egyfajta egyetemi képzésben fogunk részt venni, amikor azt kutatjuk, hogy honnan is ered tehát a megváltás. És első lépcsőfokunk a tiltás egyeteme. Hiszen bizonyos értelemben onnan indul ki minden bűnünk, hogy a tiltást megszegjük. Azaz megbukunk a tiltás egyetemének vizsgáin. Több írás magyarázó taglalja Éva válaszát a kígyónak, és sok mindent el lehet erről mondani, hogy hát nem ehettek abból, és ne is érintsétek, mert meghaltok, válaszolja, hogy hát honnan szedi ezt Éva? Hát mi az, hogy ne is érintsétek? És hát ilyen módon már ez eleve egyfajta meghamisítása a parancsolatnak. Sokat lehet ezen gondolkodni, hogy ez hogy kerül ide, miért mond ilyet Éva. És ezen is lehet tanakodni, van egy érdekes összefüggés, egész más helyzetben ugyan éppen a judaisták, tehát a zsidó szokásokat megkövetelők kapcsán írja Pál apostol, hogy hát ilyenekkel állnak elő, ugye ezt írja a kolossébelieknek, hogy ne nyúj hozzá, ne is ízled, ne is érintsd. Hát lehet, hogy van egyfajta ilyen gyökere is ennek. Tehát mi van akkor, mondhatnánk, ha tulajdonképpen Éva nem eltúlozza ezt a parancsolatot, nem kiegészíti, hanem inkább esetleg arról van szó, hogy a Szentírás lépésekben tárja elénk Isten tilalmát is, ahogyan tulajdonképpen a kígyó is lépésekben tárja elé a csábítást és a megtévesztést. És olyan érdekes a kérdés, hát most a megszokott fordításunk arról beszél, hogy itt kérdezi a kígyó, hogy hát csak ugyanazt mondta Isten, de ez egy nehéz fordítási kérdés, hogy ez pontosan hogy is értendő, és lehetne úgy venni, ezt még Luther is magyarázza, hogy hát nem is tudom visszaadni németül se, meg latinul se ezt a kifejezést, az afki kifejezést a héberből, hogy ez pontosan mit is jelent, hiszen itt nem is egyszerűen megkérdőjelezi Isten kijelentését, hanem egy gunyoros kérdés az, hogy hát csak ugyanazt mondta Isten. Nem is kérdés ilyen értemben már állítja, hogy hát Isten csak ugyanezt mondta, hogy aztán rávethesse magát a folytatásra. Tehát ebben az értelemben is lehet talán ezt a mondatot venni, a lényege tehát minden esetre ugyanaz, hogy törbe ejtse az asszonyt, és ott a kételkedést rejtse el a szívébe. Hogy hát igen, Isten ezt mondta, eddig rendben van, ezt a kígyó is elismeri, de utána jön a kérdés, de hát nehogy azt hitt, hogy ezt önzetlenül mondta, vagy a te érdekedben. Hát azt a kételyt és azt a méteit ülteti el az ember szívével a gonosz mindig, hogy hát Isten valami jót vissza akar tőlünk tartani, és jól kitolt velünk, hogy ezt megtiltotta. És itt kezdődik a baj. Amikor ez a szívünkbe kerül, akkor onnantól kezdve szinte mondhatni már el is buktunk. Még meg se történt a szakítás, de Éva már el van veszve. És persze vele együtt Ádám is, aki hát nem írja le a történet a pontos menetet ilyen szinten, de hát nyugodtan mondta, hogy ott áll mellette, hiszen amint szakított már, a vele levő férjének ad olvassuk, tehát nem kell különbséget tennünk igazából a történetben, a nemek között a tekintetben. Hát az ember együtt kapja meg a büntetést is világosan, a halál így jön be az életünkbe, tehát ez közös felelősség. Tehát ez a tiltás egyeteme úgy mond, hogy meg tudunk-e állni azokon a vizsgákon, amelyek a tiltás kapcsán állnak előttünk. Hogy valóban tudunk-e ragaszkodni Isten szavához, hogy ezt ne, és nem hiszük azt, hogy Isten valami jót akar ezzel megvonni, hanem megérzünk, hogy éppen ezzel tárja elénk a jót, hogy meg akar védeni valami rossztól. De hát most már mindegy, a kocka el van vetve, a szót kimondta a gonosz, és most már ott van a jó és a rossz tudása, hát milyen csábító az. Egyesek erkölcsi tudásra értik ezt, de hát úgy is igaz ez, hogy a héber kifejezésben a jó és a rossz, tehát a két oldala a dolgoknak, tehát a minden tudásnak a birtokosa lehet az ember. És ezt sokszor használja is a Szentírás, amikor mondjuk emlékezzünk, hogy Jákob menekül, és akkor a lábának Isten azt mondja, ne mondj se jót, se rosszat neki. Akkor tulajdonképpen ez azt jelenti, hogy ne mondj semmit. És más esetekben, persze, amikor pozitívan kerül elő, akkor is ezt jelenti, hogy mit, tehát vagy minden, vagy tagadólag a semmi. Hát így vagyunk most tehát a Minden Tudás Egyetemén, ha nem is a televíziós sorozat révén, hanem ott, hogy mi valóban szeretnénk mindent tudni. Minél többről legyen megfelelő véleményünk, és nagyon könnyen esünk abba a csapdába, hogy azt képzeljük magunkról, hogy hát mi bizony birtokosai vagyunk a tudásnak. Tudunk dönteni jó és rossz között, tudjuk a jót választani ezek közül. Meg tudjuk különböztetni az erkölcsöset az erkölcstelentől, a hasznosat a haszontalantól, a károsat a nem károstól. És minduntal a mégis bebizonyosodik rólunk, hogy nem tudunk dönteni. Hogy újra és újra a bűneset rossz válaszait választjuk mi magunk is. Néhány aktuális példa, egy hosszú és két rövidebb mutatja számunkra azt, hogy ez mennyire így van. Zajlik a Pax 2, ahogy néha nevezik, És konferenciáznak is, az egyházi fórumon is zajlik egyfajta vita erről, hogy na most akkor mi lenne itt a jó, és hogyan lenne jó. Hát ugye az atomenergia az mindig kérdéses, amióta idézőben a birtokában vagyunk. És röpködnek az érvek ide-oda, az ember csak kapkodja a fejét, hogy most akkor most kinek lehet igaza vajon, melyik az, ami igazi ér, melyik az, ami csak kiforgatása a dolgoknak azért, hogy úgy tűnjön, úgymond szónokilag, hogy igazam van. De az igazság mégis az, hogy elsősorban nem érvek és ellenérvek mentén zajlik ez a vita, hanem érzelmek mentén és alapkoncepciók feszülnek egymásnak. És hát az igazság, hogy ezért nem is lesz sose közmegegyezés ebben. Mert a kiindulások térnek el. Van, aki elfből, már kapásból azt mondja, hogy hát atomról ne is halljunk. Van, aki azt mondja, hogy hát rá vagyunk szorulva, és az ember nem tud igazságot tenni. A szakember se, ne tévedjünk, nem csak azért, mert mi nem szakemberek vagyunk. Szakembereket is megnézzük, egyik ezt mondja, a másik meg az ellenkezőjét. És ez önmagában lényegtelen is lenne, miért foglalkozzunk ilyen kérdéssel. Lehet ez politika egyrészt, mert sajnos minden politika manapság, a légy zümmögéséből is politikai ügy válik manapság. És másrészt pedig szakmai kérdés, hogy tudósoknak, szakembereknek kéne erről tárgyalni, persze zajlik is ilyen értelemben tárgyalás. Az egyházban pedig úgy vetődött föl, hogy hát az egyháznak van-e felelőssége ebben megszólalni, vagy netán egyenesen kötelessége erről véleményt alkotni. Hát mégiscsak erkölcsi kérdésekben úgymond iránymutatásként meg kellene szólalni, mondják egyesek. Hát mások meg azt mondják, ezt bízzuk a szakmákra. De azért van ennek teológiai oldala valóban, hiszen itt vagyunk pont mai nap a bűnesetnél, és ebből a szempontból érdekes ez. Különben nem is foglalkoznék ezzel az üggyel, de itt van igazán jelentősége, azt hiszem, hogy akkor hogy is láthatjuk ezt? Világos és következetesnek tűnő a környezetvédelem érve, hát miszerint az atomban nagy veszélyek rejlenek, és ezért hát más energiaforrások után kell inkább nézni, nem is a hagyományos iránt elsősorban, hanem a legújabb fajták felé, azaz keressünk tiszta energiaforrásokat, amelyeknek nincsen veszélye, amelyekkel ilyen problémák nem fognak adódni. De hát éppen a bűneset miatt azt kell mondjam, hogy nem létezik tiszta energiaforrás. Az ember ugyanis mindent megfertőzött. Legyen ilyen vagy olyan energiaforma, mindegyiknek megvan a hátulütője, mert nem az energiaforma a tiszta vagy éppen koszos valójában, hanem az ember, aki tisztán vagy koszosan nyúl hozzá. És éppen ezért lesz a bűn kérdésévé ez a téma, hogy mit is használunk, milyen energiát is használunk fel, hogyan is szennyezzük vele a környezetünket, így úgy amúgy a szeméttelepen, vagy a levegőben, vagy éppen az atomfertőzésekkel. Többségében persze meg lehet érteni, és még egyet is lehet érteni az érvekkel oda-vissza, mind a két oldalról. Tehát az atomenergia felhasználásában valóban ott van a veszély, hogy egy olyan dzsint szabadítunk ki a palackból, amely aztán nem lesz visszaszorítható már többé általunk. És aztán felrémlenek a lavina-szerű atomkatasztrófák víziója egyesekben. Hát igen, ezt teszi az emberi bűn a természet kincseivel. És ez a bűn által tönkretett világ, amely éppen ezért sóvárogva várja az Isten fiainak megjelenését. Na de micsoda bűn, meg tönkretétel, meg mindent megront. Na de hát akkor megrontja mind a hagyományos energiaformákat is, mind az újabbakat is. Ha jön a megújuló energiaforrás, akkor ki fog derülni, hogy ott is a bűn rontása van rajta. Mert az ember ért hozzá. És akkor kiderül, hogy nincsen ilyen. Persze szörnyű, hogy mondjuk Fukushima miatt többen közvetlen halált szenvedtek, már nem a cunami miatt, hanem most konkrétan az erőmű miatt, és valószínűleg több ezre lettek sugárfertőzött okán, vagy fertőzöttség okán betegek. Ráadásul tudjuk, hogy a sugárzás betegségei akár örökletessé válnak a DNS-ben, tehát sok-sok minden sérül meg, és hát Csernobilról, meg Hiroshimáról már ne is beszéljünk akkor, bár nyilván a legutóbbi a szándékos, de ne legyünk egyoldalúak se. Mert hát az ipari forradalom óta vajon mennyi áldozata lett a bányáknak, a kőolajnak, a szénnek, a hagyományos energiaforrásokból táplálkozó erőműveknek, mennyien betegedtek meg emiatt, és lettek családok, akár több generációban sújtottak, és a legújabban propagált energiaformák felől sincs kétségem, hogyha most még fiatalnak is mondhatók ezek, és talán szinte elhanyagolható az áldozatok száma, de hosszabb távon itt se lesz másképpen. Az ember áldásos tevékenységének, azaz a bűnnek a következtében utol fogja érni a többit is. Meg kicsit olyan ez, mint a bizonyára ismert közlekedési baleseti statisztika. Köztudatban, talán ezt már többször is mondtam, a repülőre úgy tekintünk, hogy hát az a legkockázatosabb utazás. De a statisztikák valójában az ellenkezőjét mutatják. Lehet, hogy persze nyilvánvaló egy repülő szerencsétlenség esetén, ha lezuhan, akkor sokan egyszerre meghalnak, de a közúti közlekedésben valójában sokkal több halálos áldozatunk van. De ennek ellenére nem kampányolnak sem a közút ellen, sem a repülő ellen általában. Hát 30 évre meg biztos, hogy nem látja senki előre, hogy milyenek lesznek a viszonyok. Egyszerűen képtelenség, ezt még emberi józan belátással is tudjuk, hogy szinte naponta is tudnak annyira fordulni a dolgaink, hogy ne tudjunk előre ennyire tervezni. Hát ilyen értelemben ezzel se tudunk mit kezdeni. Hát Jakab nem véletlenül mondja, hogy hát ne beszéljünk ilyen gőgösen tulajdonképpen, hogy na ezt csinálunk, azt csinálunk jövőre. Hát azt mondja, hát még azt se tudod, hogy mit hoz a holnapi nap. Mondd inkább azt, hogyha az Úr akarja és élünk, akkor ezt vagy azt fogjuk tenni. Ennél többet nem tudunk. Hát ilyen értelemben ne legyünk naivak, meg álnaivak se. Egyébként hát minden választás mögött ott húzódnak az emberi bűnös érdekek. Ugyanakkor valamit persze lépni kell, mert a tartózkodás a nem lépés is lépés valójában. Hát akkor éppen azt választottam, hogy nem lépek, vagy nem döntök. Ilyen értelemben az ember éppen a mai történet kapcsán jóha tudja, hogy minden lépése a bűnesetnek a megismétlése valójában. És persze nyilván a szerződések részleteiben bújik meg az ördög, akár melyik fél is köti azt a szerződést. És Sátán hazugsága, ahogyan az asszonynak címzett kérdése is hazugság volt az, hogy hát létezik valamiféle tiszta megoldás. El akarja hitetni, hogy az ember önmagában a jót megteszi. De hát az édenkerten kívül születtünk, ezt tudomásul kell vennünk, és a megromlott emberi természet az, amit örököltünk. Ezért ne csináljunk úgy, hogy ezt semmisé tudnánk tenni. Mert ezt egyedül a kereszten függő Jézus tudja megtenni. Sátánnak éppen az az egyik nagy hazugsága, hogy úgy csinál, mintha a kezünkben lenne a döntés. Tehát az említett paksi témában is azt kell mondani, meg összességében az egész politikára, hogy mind a kormánynak, mind az ellenzéknek vannak bőven bűnei, ugyanúgy, ahogyan az itt ülőknek és az itt távolmaradóknak is vannak bőségesen bűneink. De hogy ne csak ilyen nukleárisan fűtött témáról legyen szó, egy másik érdekességet is hallottam, hogy Lapföldön a Rénszarvas Pásztorok Egyesülete megelégelte, hogy az amúgy ritkán lakott területen évente 3-4 ezer szarvassal ütköznek az autósok. És kitalálták, hogy az általunk hordott láthatósági mellény mintájára láthatósági szarvat készítenek ezeknek a rénszarvasoknak. Most egyelőre tesztelésű 20 ilyen rénszarvas fújtak be fényvisszavelő anyaggal, és kíváncsian várják az eredményt. Hát mit mondjunk? Elég sajátos és elég kétes ez az eljárás. Hát az ember által okozott problémát az állatokra akarjuk tulajdonképpen testálni, hogy rajtuk semlegesítjük, amit mi okoztunk. Hát ez az egyik érdekessége, de az eredmény is elég kétségesnek tűnik, mert hát elsősorban nem is annyira a láthatóságról van itt ilyenkor szó, hanem sokkal inkább arról, hogy a szegény állatok nem bírtak lépést tartani a technikánkkal, tehát ők megrémülnek, és össze-vissza az ösztöneik, úgymond fölmondják a normális működési szolgálatot, és megzavarodnak a reflektorfényben. Tehát nem csak az számít, hogy én mikor veszem észre autósként, hanem az, hogy ő mit fog aztán csinálni. Hát ez a fő probléma. Még akkor is, ha persze messzebbről észrevéve, akkor lehet segíteni, én is tudom, már jártam úgy, hogy egyszer éjszaka autóztam, és valami két pöttyöt láttam valahol, és gyanús volt, és elkezdtem már messziről lassítani, és valóban egy szarvas ment át az úton, illetve állt meg, és bambult pont szembe, hogy na most mi ez a reflektor, ami vele szemben érkezik, és nem le van blokkolva, úgymond, és nem tud elmenekülni. Tehát az ütközés az valóban könnyebben elkerülhető lehet, de hát nem csak ezzel van probléma, gondoljunk bele, hogy és ez is egyfajta környezetszennyezés, hogy befújjuk kémiai anyagokkal ezeket a szerencsétlen állatokat. Aztán az is kérdéses, hogy hogy fognak ezután viselkedni. Mit kezdenek ezzel, akit befújtak, és nem közösítik-e mondjuk ki a többiek? Félni fognak tőle, és kizárják. Hát itt sem egyértelmű, messze nem egyértelmű, hogy mi is lehet a helyes, és mi is a helytelen lépés. Hát ez is a bűneseten belül mozog, és ilyen értelemben bizony csak a rosszak közül tudunk választani. És még rövidebb utolsó nemzetközi példának lehet elmondani, hát lehet, hogy most már lassan elkezd valami rendeződni, de hát az ukrán szomorú helyzet is példa a bűnesetre, a jó és rossz közül választani nem tudás témájára, hiszen itt is összecsapnak a vélemények, nem csak az országon belül, hanem kívülről is, ugye tulajdonképpen az EU meg az oroszok egymást szidják, hogy ki rontotta ezt el, és ki az, aki hát méltánytalanul viselkedett. Hát itt se tudja az ember eldönteni, hogy most akkor hol is lehetne az igazság? Mert minduntalan kiderül rólunk, hogy mezítelenek vagyunk Isten előtt, nem pedig okosak. De a két szó héberben egyforma gyökből ered. A ravasz kígyó és a meztelen ember. Azt képzeljük, hogy tudunk jó és rossz között különbséget tenni, és tudunk jó és rossz között választani, és már maga ez is az egyetemes bűnesetnek egy egyéni megismétlés általunk, amikor ezt képzeljük. Mert nem tudjuk igazából megkülönböztetni egymástól a jót és a rosszat. Hát éppen ezt látjuk számos esetben, amikor az ember akarja megállapítani, hogy mi is a jó és mi is a rossz. És aztán lehet, hogy csak évtizedek után derülnek ki a dolgok. Gondoljunk csak sok-sok káros anyagra, amit nagyon javasoltak néhány évtizeddel ezelőtt, és akkor aztán később meg kiderült, hogy milyen betegségeket okoz. A legdrasztikusabb talán a DDT volt, a permetezőszer. Az ősellenség tehát alaposan rászedett minket a hazugságával. És végképp nem tudjuk a jó és a rossz közül a jót választani. Mert ez az elhallgatás hazugsága talán még nagyobb sátán részéről, mert még ha tudnánk is különbséget tenni jó és rossz között, de erőt ez nem ad arra, hogy válasszuk is a jót. Éppen ez hiányzik belőlünk a bűneset óta. Ugye ezt az erőt nem adja meg a tudás, és ezt alaposan elhallgatta előlünk a nagy ravasz. Tehát valójában minden esetben, amikor jó és rossz különbség tevőinek a színében tetszelgünk, akkor valójában kárhozatos bűnt követünk el. Nos, hát van már két egyetemi diplománk, ez nem rossz 20 perc alatt. Azonban a visszalevő időben még egy harmadikra is sort kell kerítenünk, mert a tiltás és a mindentudás egyetemét meg kell koronázzuk a megváltás egyetemével, hiszen különben reménytelen helyzetben vagyunk. A bűnesethez elválaszthatatlanul hozzánőtt az isteni tervben a megváltás. Hát ezért is toldottam meg most is az ige szakasz két versnyivel, ha ez már egy új téma is, másrészt a büntetés témája, de pont ebbe van bele rejtve az igazi megoldás. Hát nekünk elképzelhetetlen időtartam az, hogy az édeni jelenet és a golgotai jelenet között több ezer évet számláljunk, de hát Isten számára, ugye tudjuk, ezer év és egy nap az igazából egyre megy, számára ez igazából összevonttal jelenik meg, és nem véletlen, hogy rögtön az első büntető mondatban ott van a megoldás is. De azt nem az ember fogja hozni, hát végképp nem a kígyó, azt egyedül Isten tudja megtenni értünk. És ne feledjük el azt az apró érdekességet sem, hogy hát amiként a kígyó föltekeredett oda a fára, és elkezdett sziszegni, hasonlóan tekeredett föl jelképesen a fára Jézus, amikor a Golgotán megfeszítik. Ezért van ott a bűneset büntetésében mindjárt a legelső mondatában is az úgynevezett protoevangélium, az első evangélium. És az asszony meg a férfi büntetése csak ezután jön. Egyedül Sátán büntetése előzi meg a megváltást, mert ő ebből ki van rekesztve. És az embernek mégis egy csodálatos ígéret is az, amit a büntetés jelent. Mert azt is jelzi, hogy lesz rá megoldás Isten részéről. Így az derül ki, hogy az ember nem egymagában bukik el, hanem Sátán működése révén, és ez egy kicsit jelzi azt, hogy nem önmagában, lényében hordozza a gonoszt, az valahogy tőle idegen, akkor is, ha teljesen összenőtt velünk már. De éppen ezért valahogy kívülről tud jönni a megszabadítás is. Hát Sátánnál talán mondhatjuk, hogy neki viszont a lénye a gonoszság, ezért rá nincs megoldás ilyen értelemben. Ő már elveszett ott rögtön az elején. De mivel a bűn ilyen értelemben idegen szerzeménye az embernek, hát ezért létezik rá megváltás is, hogy nem csak tározat lehet a része az embernek, hanem Istennek szívügye, hogy megmentsen minket. És ebben az értelemben mondhatnánk talán így, hogy nem is képes Isten más tenni, mint menteni minket, és mindent megtenni annak érdekében, hogy menekedhessünk. Ezzel ellentétben tehát a kígyó vége az már eldöntött. És a Jelenések könyve alapján is világosan tudjuk, hogy hát igen, itt most ne egy egyszerű állattörténetet lássunk azért ebben, hiszen ott végképp ki nyilatkoztatja Isten igéje, hogy hát ez az ősi kígyó, hát ez a Sátán, nem véletlenül kerül ő a képbe, és hát nem egy olyan állat, aki magától ilyet tesz. Történetnek a jelképeit nehéz ugyan megérteni, és pontosan mit hogy értsünk, de az világos, a büntetésből is világos. A kígyó kapja a büntetést, azt mondja, hogy majd az asszony utódja a fejedet tapossa, nem az utódod fejét. Nem az lesz, hogy majd a sokadik kígyó az lesz eltaposva, ő maga lesz. Tehát ilyen értelemben is világos, hogy ez a Sátánnak szóló büntetés, tehát nem egy földi állatnak egyszerűen. De ez nem azt jelenti persze, hogy a bűnesetet azt jelképesen szabadna venni, mert sokan szeretik úgy feltüntetni, hogy hát ez jelképesen elmondja az ember bűnösségét, egy időtlen módon egyszer ránk van ez ragadva, csak ezzel az a probléma, hogy akkor ennek nem tudjuk a megoldását sem megadni. De Isten mégis egy időbeli megoldást adott a Golgotán. Pál apostol is arról beszél, hát igen, az első Ádámban mindenki elbukott, de jön a második Ádám, aki megjelent egy konkrét történelmi időben, és ő az, akiben menekvésünk lehet mégis. Hát a Golgota az, ami számunkra azt a taposást megvalósítja, amiről az ígéret megszólalt itt a kígyó felé. Tehát vagy az emberiség létéhez, magához tartozik a gonosz, és akkor valójában mi olyanok vagyunk, mint Sátán, hogy nem lehet segíteni rajtunk, vagy mégse egészen a lényünkhöz tapad, hanem inkább csak ránk rakódott, de akkor ez nem is volt mindig így, akkor ez valamikor megtörtént, mert valamikor konkrét időben Isten szabadulást is nyújt belőle. Hát így a bűneset révén egy adott hely, adott idő van előttünk, nem pedig egy másik hely, másik idő. Tehát a Golgota, mint konkrétan időben is, térben is, földrajzilag is meghatározott esemény az, ami egyszer s mindenkorra felszámolta a bűnt Isten világában. És persze még nem a mennyben vagyunk ilyen értelemben, itt még itt van a Jelenések, arról is beszél, hogy hát igen, a Sátán levettetett a mennyből, tehát itt tombol most a földön. De mégis Jézus keresztjéről hangzik a kiáltás, hogy elvégeztetett. Hát ez maga a legigazibb evangélium. A bűnesetben a törvény átka érvényesült, a Golgotán pedig az evangélium áldása lehet a miénk. Amen. Imádkozzunk. Hát közé bújt mesztelenségünkben is kereső Istenünk, Szent lelkeddel indíts szívünket igaz bűnbánatra, Hiszen meg kell vallanunk, hogy Tirosba tévedtünk. Nem bíztunk szabadban, hanem helyet adtunk a kételj kérdéseinek. Nem bíztunk szabadban, hanem a kígyó szavára letagadtuk azt, meghazudtoltunk téged. Nem bíztunk szabadban, hanem szerető óvásod ellenére szakítottunk és ettünk a tiltott gyümölcsből. Nem pusztán őseink követték el ezt a bűnt a messzi távolban. Nem háríthatjuk át a felelősséget sem a kígyóra, sem társainkra, akiket mellénk adtál. Meg kell vallanunk, hogy mi magunk vétkeztünk. Mi magunk vagyunk azok, akik napról napra bizalmatlanok vagyunk irántad. Akik napról napra lazítjuk a veled való közösségünket. Akik napról napra kétséget támasztunk szabad iránt. Akik napról napra letagadjuk igédet. Uram, nincs mentség bűnömre. Irgalmazz nekem, és tedd életemben hatékonnyá az asszony magváról tett ígéretedet. Hadd, hogy követni tudjam Jézust, aki Sátán minden csábító kísértését igéddel verte vissza. Hadd, hogy szüntelenül a póznára tűzött részkígyóra tudjuk tekintetünket szegezni, hiszen te a keresztre feszített Jézusban adtad a megváltást, bűneim bocsánatát, annak esélyét, hogy mindaz, aki hisz Jézus Krisztusban, az életet leljen, és lemosd róla bűneid miatt, bűneinket a te fiad vérével. Amen.